megelőzte ezt az időeltolódást. Ezért lassú léptekkel, legalább 15 méternyire visszasétált minden egyes ütés után, kellő időt hagyva, hogy a fájdalom a csúcspontjára hágjon, még mielőtt a következő ütésre sort kerítene. A negyedik ütésnél sohasem bírtam tovább, fölegyenesedtem. Képtelen voltam megállni. Automatikus védelmi mechanizmus volt egy olyan test részéről, amely többet már nem volt képes elviselni. Megugrottál! Mondta ilyenkor, ez nem számít! Hajolj le, gyerünk már! Legközelebb már nem feledtem el szorosan megfogni a bokámat. Ettől kezdve végig figyelt, ahogy mereven és hátsó felemet lapogatva elvonultam, és fölvettem a hálóköntösömet, de mindig próbáltam úgy fordulni, hogy ne lássa az arcomat. Aztán, amikor kimentem, utánam kiáltott, Héter, gyere vissza! Ekkor már a folyosón voltam, de meg kellett állnom, meg kellett fordulnom, és meg kellett várnom a folyosó ajtajában. Gyere csak ide, gyere, mondd csak! Nem felejtettél el valamit? Ebben a pillanatban másra sem tudtam gondolni, mint a hátsó felemet égető kínzó fájdalomra.
Micsoda szemtelen és neveletlen fiú, mondta apám hangját utánozva. Vagy talán nem tanítanak jobb modorra az iskolában, fiacskám?
Köszönöm a verést. Aztán a háló sötét lépcsőin az egész már nem is volt annyira rossz, mert végre túl voltam rajta. A fájdalom kezdett tompulni. A többiek mind körém sereglettek, és egyfajta durva együttérzéssel fogadtak, amely nem másból fakadt, mint hogy maguk is számtalanszor átestek már azon, amin az imént jó maga.
Mutti már Perkins, mennyit kaptál? 5-öt, nem igaz? Még innen kintről is hallottuk. Gyerünk, mutasd meg a nyomát!
Le kellett vetnem a pizsamámat, és miközben ott álltam középen, a többiek szakértő szemekkel vizsgálgatták sérüléseimet.
Nincsenek éppen közel egymáshoz, mi? Foxley most az egyszer nem hozta a formáját. Ez a kettő egészen közel van, még érintik is egymást. Nézd, gyönyörűek! Ez az alsó szemét együttés volt. Lement egészen a mosdófolyosó végéig, mielőtt futni kezdett. Kaptál még egyet, mert megugrottál, nem igaz?
Az ördögbe is. Foxley jól ellátta a bajodat, Perkins.
Egy kicsit még vérzik is. Jobban teszed, ha megmosod.
Ekkor az ajtó hirtelen föltárult, és belépett maga Foxley. A többiek egyszerre szétfröccsentek, és úgy tettek, mintha a fogukat mosnák, vagy imádkoznának. Csak én maradtam ott középen, letolt pizsamanadrágban.
Mi az ördög folyik itt?
Kérdezte röpke pillantást vetve saját keze munkájára.
Te Perkins, tedd rendbe a pizsamádat, és eredj az ágyadba!
A nap ezzel véget is ért. Hétközben nem volt egy perc nyugtom sem. Amint megpillantotta, hogy valami könyvet tartok a kezemben, vagy éppen a bélyeg albumomat lapozgatom, azonnal talált valami munkát a számomra. Az egyik kedvence, különösen ha esett, ez volt.
Nem gondolod, Perkins, hogy a csokor vadlilium igazán jól mutatna az asztalomon?
Vadliliumok. Csak az orange tavak körül nőttek. Az orange tavakhoz úgy jutott el az ember, hogy 2 mérföldnyit gyalogolt az út mentén. Aztán még egy felet át a mezőkön. Felkeltem, felöltöttem az esőkabátomat, fejembe nyomtam a szalmakalapomat, karomra vettem az esernyőmet, sernyőnek becéztük, és nekivágtam a hosszú, magányos útnak. A szalmakalapot odakint mindig viselni kellett, de az esőben gyorsan tönkrement, ezért muszáj volt sernyőt vinni, hogy megvédje a kalapot. Másfelől viszont az ember nem keresgélhet vadliliumot a bozótos parton, feje fölött az ernyővel. Így aztán, hogy megóvjam a kalapot a pusztulástól, letettem a földre, fölé támasztottam az ernyőt, magam pedig elkezdtem virágok után bóklászni. Nem csoda, hogy többször meg is fáztam. A legrettegettebb nap azonban a vasárnap volt. Vasárnap kellett kitakarítani a tanulószobát. Még ma is pontosan emlékszem azoknak a reggeleknek a rémületére, az őrült sikálásra és portörlésre, aztán a várakozásra, hogy mikor jön már Foxley ellenőrizni.
Már is kész?
Kérdezte. Igen, azt hiszem. Ekkor fontoskodva odament az asztalához, a fiókból kiemelt egy fél pár fehér kesztyűt. Lassan fölhúzta a jobb kezére, egyenként ujjaira igazította. Én meg csak álltam és reszkedtem, miközben ő végigjárta a szoba valamennyi zugát, s fehér kesztyűs mutatóját végigfuttatta valamennyi képkereten, burkolatszegélyen, polcon, ablakpárkányon, lámpaernyőn. Én egy pillanatra sem vettem le szemem az ujjáról, az ujjról, amely számomra végzett eszköze volt. Szinte minden egyes alkalommal talált egy apró kis repedést, amely elkerülte a figyelmemet, vagy amire egyáltalán nem is gondoltam. Amikor végül megtalálta, lassan megfordult, s arcán azzal a kis veszélyes mosolyjal, ami már nem is mosoly volt, feltartotta az ujját, hogy saját szememmel is láthassam a vastag, mocskos parréteget, ami lerakódott a kesztyű borította ujbegyen.
No, nem csak, mondta. Lusta kölyke, vagy talán nem vagy lusta?
Nem válaszoltam.
Talán nem vagy lusta?
Azt hittem, rendesen leporoltam mindenütt.
Azt kérdeztem, hogy lusta kamiszkölyök vagy-e, vagy nem?
Igen.
De az apád nem szeretné, ha így nőnél föl, igazán van? Apád, ad a jó madara, nem igaz?
Hallgattam.
Kérdeztelek, ad apád a jó madara?
Igen, talán.
Akkor csak szívességet teszek neki azzal, ha megbüntetlek, nem?
Nem tudom.
Hogy nem-e?
Igen.
Na jó, majd később találkozunk. Ima után az öltözőben.
A nap hátra levő részét halálfélelemben töltöttem. Reszketve vártam, hogy eljöjjön az este. Magasságos ég. Hirtelen minden hogy felidéződött. Vasárnap volt a levélírás ideje is. Kedves anya és apa, köszönöm a levelet. Remélem, mindketten jó egészségnek örventek. Én jól vagyok, csak éppen megfáztam egy kicsit, mert megáztam az esőben. De nem sokára meggyógyulok. Tegnap a Shrewsbury ellen játszottunk, és győztünk is 4-2-re. Én csak néztem, de az egyik gólunkat Foxley lőtte. Tudjátok, a házunk felügyelője. Köszönöm a süteményt is. Szeretettel, William. Levelet írni általában a vécére mentem, vagy a cipős szekrények mögé, vagy a fürdőszobába, akárhová, ahol egy időre elkerülhettem Foxleyt. De az időre figyelnem kellett. 4:30-kor volt teja. Addigra meg kellett csinálnom a pirítósát. Minden áldott nap pirítóst kellett csinálnom neki. Hétköznap pedig, amikor a tanulószobákban nem volt szabad begyújtani, mi, az összes csicska, mindegyikünk a maga szobagóréjának pirítósával ott tülekedtünk a könyvtárszoba apró tüze mellett, s próbáltuk kiverekedni a legjobb helyet pirítós villánk számára. E körülmények között azonban még arra is figyelnem kellett, hogy a pirítós 1. ropogós legyen, 2. egyáltalán ne legyen égett, 3. pontosan időre legyen forró és friss. Ezen követelmények bármelyikének be nem tartása veréssel büntethető kihágás volt.
Hé, te mi ez?
Pirítós.
Nálatok ez a pirítós?
Hát,
túl lusta vagy, hogy rendesen megcsinált, nem igaz?
Megpróbálom rendesen.
Tudod, hogy mit csinálnak egy lóval, ha lusta, Perkins?
Nem.
Ló vagy nem vagy ló?
Nem.
Na mindegy. Elég nagy szamár vagy, az még belefér. Majd még találkozunk.
Istenem! Micsoda szenvedésben teltek azok a napok. Ha megégettem Foxley pirítósát, az már veréssel büntethető kihágás volt. De veréssel büntethető kihágás volt az is, ha elfelejtettem letakarítani bakancsáról a sarat. Az is, ha nem akasztottam fel a futball felszerelését. Az is, ha rosszul hajtottam össze az esernyőjét. Az is, ha véletlenül becsaptam az ajtót, miközben Foxley dolgozott. Az is, ha a fürdőjét túl forróra készítettem. Az is, ha nem pucoltam ki rendesen a fémgombokat az uniformisán, vagy ha a fémtisztító ronda kék foltokat hagytam magán az uniformison, vagy ha nem fényesítettem ki a cipője talpát, vagy ha bármikor is úgy